felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával.
Műsorajánlót hallottak.
Hajnaltáj.
A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
Reggel 5 és 6 óra között.
5 óra van. Jó reggelt kívánok, szeptember 10-én csütörtökön a Nikolettek és Hunorok ünneplik névnapjukat. Én Belényi Barbara vagyok. Megkezdődött a gímszarvasok násza. A vadak ilyenkor sokkal aktívabbak. Arra kérik most a sofőröket, hogy sötétedéstől egészen reggelig óvatosabban közlekedjenek az utakon. A kirándulók számára pedig az ország több területén korlátozták az erdőjárást ezekben a hetekben. 6 óráig szól a Hajnaltáj itt a Kossuth Rádióban. Hamarosan jövünk a részletekkel.
Pozsonyban tanácskoznak ma a visegrádi négyek. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Felhős, napos idő lesz ma. Bessenyei Márk vagyok, jönnek a részletek. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Ma tartják Pozsonyban a visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke Michael Martin is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte a testület szóvívője. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az osztrák kormány bejelentést tett Brüsszelben a paksi fenékküszöb építése miatt. Fél méternél is nagyobb a dunai fenékküszöb duzzasztó hatása a paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama. Hangsúlyozták azonban, hogy a fenékküszöb nélkül a paksi erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Pétert, volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgathatják. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg a történelmi eseményről, miközben személyes kapcsolatokat építenek ki. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kaphatnak. Pályázni október 5-ig lehet. Folytatódik a Debreceni Egyetem ismeretterjesztő programja, a Senior Egyetem. A szervezők elsősorban az idősebb korosztályt szólítják meg a témákkal. Az első előadás jövő pénteken lesz a Nyíregyházi Egészségtudományi Karon. A jelenlévők a magas vérnyomás betegségről tudhatnak meg hasznos információkat. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 15 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 18-19 fokot mérnek. Szinte mindenütt borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este általában 15-23 fok valószínű.
Műsorajánló.
Napközben.
mennyibe kerül az anyaság?
Így, hogy nincs főállású munkám, ez több százezer forint.
Havonta.
Havonta, ami kiesik a családi kasszából, igen, ami nyilván nagyon kellene.
A gyermekvállalás öröm, de a munkaerőpiacon komoly ára van. Egy friss kutatás részletesen megmutatja, hogyan alakul az anyák foglalkoztatása és keresete a szülés után Magyarországon, és miért maradnak tartósan hátrányban még évekkel később is. A bértranszparencia segíthet megoldani ezt a problémát? És vajon van elég részmunkaidős állás? Diósi Klári vagyok, ezekkel a kérdésekkel várom Önöket.
Napközben, ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
5 perc elmúlt, 5 óra, most pedig rövid ajánló vidékmagazinunk első fél órájából, a szerkesztő Gergács Anikó. Könyvek mellett virágmagokat is gyűjtenek a Győri Könyvtárban. Ezzel közösséget teremtenek, gémbankot őriznek és erősítik a helyi fajtákat.
Ezek a felajánlók által összerakott kis csomagok, ezeket mi még szétválogatjuk, nem biztos, hogy egy kölcsönzésben az összes magot egy olvasó viszi el, hanem az is jó nekünk, hogyha minél több felé tudjuk ezeket szétválogatni.
Aztán pusztuló rovarok, eltévedt madarak, a 10 legfontosabb természeti probléma közé sorolható a fényszennyezés, holott létezik rá megoldás.
Gyártók eleve képesek olyan ledvilágító lámpatesteket gyártani, amelyek kevésbé szórják a fényt, az ég felé nem sugároznak, és a hullámhozban is olyan módon világítják meg a környezetet, ami az élővilág számára nem vonzó.
Aztán 60 kiállító, számtalan íz, 10. alkalommal rendezték meg a közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt, fél hatig a miskolci eseményről is hozunk ízelítőt, várjuk észrevételeiket, ötleteiket, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. 8 évvel ezelőtt indította útjára a közös szilvalekvár főzést az Arad megyei Magyar Gazdák Egyesülete. A szilva napok azóta is kiemelt közösségépítő program a faluban. A magyar-román határ mentén fekvő tornyán hagyományos népi recept szerint készítik a lekvárt. A Tóth Piroska és Sutyák András által alapított tájházban mindeközben olyan ételeket is kóstolnak, amelyekhez nélkülözhetetlen a szilva. Az idei lekvárfőzésre Pataki Lehel Zsolt is ellátogatott.
Valamikor régen ugye a falun az volt, ha lekvárt főztek, akkor összegyűltek a rokonok, szomszédok, így mi is összejöttünk, és együtt magoltuk ki a szilvát, sőt, még együtt is szedtük le, és ebből főzzük a lekvárt.
Tóth Piroska, a Tornyai Tájház társalapítója.
Ma már ugye látjuk azt, hogy GPS-en beteszi az üstbe, ráteszi a forgatót, beül a hűvös szobába. Igen, de ez a magányosságot jellemzi. Ha itt van közöttünk, mindenki jól érzi magát, mindenki kiveszi a részét, beszélgetünk, nosztalgiázunk, és fiatalokat igyekezünk beavatni, mert sokan nem tudják, hogy régen hogy is volt. Itt tornyán csak rézüstbe főzzük a szilvalekvárt, mert jobb az íze. Sokat kell főzni, mi is már olyan 6 órája, 7 órája főzzük, és még egy olyan jó órát biztos kell főzni ahhoz, hogy megfelelő állaga legyen, mert ehhez semmi, de semmi cukrot nem teszünk, és semmi más adalékot, vagy pedig tartósítószert.
Ifjabb Zágoni Szabó András, az Arad megyei Magyar Gazdák Egyesületének elnöke.
Ezelőtt 8 évvel egyesületünk gazdasszonyai is ifjabb gazdái úgy gondolták, hogy valamilyen hagyományi őrző tevékenységet kéne szervezzünk, és így jutottunk el oda, hogy minden évben főzünk lekvárt, amit olyan helyeken, ahol meg vagyunk hívva, akkor tudunk büszkélkedni ezzel a termékünkkel, hogy kóstolják meg a tornyai szilvát, vagy a szilva lekvárt.
A pécskai Bartók Mária rendszeresen meglepi a szilvanapok résztvevőit, szilvalekvárral töltött hájas kiflivel.
Kőtésztáról beszélünk, ez azt jelenti, hogy élesztővel, házi tejjel, jó malmiliszttel indítunk. Ebbe van tojás, zsíradék, én általában disznózsírt szoktam beletenni. Elég húzavonás az egész munka, de nagyon szívesen hozom. Mi már a férjemmel kifőztük a szilvalekvárt, és ad egy olyan ízt neki, amit üzletből biztos, hogy nem tud az ember megvásárolni, megéri csinálni.
Az udvart már belengi a szilvalekvárnak az illata. Nagy Zsolt falugazdász az imént vette át a kavargatást.
Általában két napot szoktok kavargatni. Első nap ugye kifejtjük a szilvát, oda tesszük, majd második nap ugye ebéd után lesz kész. Most gázzal tüzelünk alatta, ezért egyenletesebben tudjuk a hőt biztosítani neki. Így nem fog leégni, de egy fesz kell kavargatni.
Volt-e valaha vita abból a háziasszony és a házura között, hogy mikor, mi készüljön a szilvából? Sutyák András, a tájház társalapítója.
Hála jó Istennek, hogy mindig kirendelt a fennvaló, hogy lett a konyhára való is, és jutott egy kis pálinkára is. Az idén nagyon jó termés volt. Ide a tájházba, aki bejön, a jó szó mellett egy pohár pálinkával, egy kávéval mindenki meg van kínálva. Amellett, hogy nem kérünk belépőt a látogatóktól, a vita pedig a kedves párommal, Piroskával, nem a pálinkáról szól, hanem ő az egyik fő megmondója, hogy mikor jó a fogbeállítottsága egy pálinkának. Nyilván egy nőnek az ízlése minden szempontból felülmúlja a férfiak ízlését, és akkor ő szokta megmondani a tutit.
És maradjunk még a hagyományoknál. 10. alkalommal rendezték meg a Borsodabói Zemplén megyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt Miskolcon. 60 településről érkeztek kiállítók. A szervezők vallják, hogy nem csak munkát, hanem értéket is teremtenek. A standokon helyben termelt zöldségek, gyümölcsök, szörpök, lekvárok, házi tészták sorakoztak, amelyeket büszkén kínálták készítőik. Bétó Terika is ott volt a forgatagban.
Szomolyai cseresznyi és rétest is hoztunk, és hoztunk recét is, amit mi készítünk, amik itt vannak a palonként, ezeket mit készítjük.
Csak azt adjuk el, ami nem kell a konyhára. Amit tudjunk, az be a konyhára, paradicsom, paprika, lecsónak, paradicsom, lének, krumpli, hagyma, ez mind bemegy.
Demeter 4-es Erzsébet vagyok, Gelei település polgármestere, 2002-től vagyok a település polgármestere, és 10 éve végezzük azt a tevékenységet, ami kapcsán a Gelei ízei savanyító üzemünkben különböző termékeket, kézműves termékeket állítunk elő. Legkedveltebb termékeink ugye a savanyúságok, a befőttek, de most is hoztunk például zöldségszárítmányokat, amit nagyon szeretnek itt Miskolcon is a vásárlók.
A közfoglalkoztatási program egyik üzenete az értékteremtés, mondta megnyitó beszédében Réti Pál közfoglalkoztatási helyettes államtitkár.
A közfoglalkoztatás jövőjéről gondolkodva ezt a kettős célt kell szem előtt tartanunk. Egyszerre kell értéket teremtenünk a településeken, és lehetőséget teremtenünk az emberek számára. Fontos, hogy aki részt vesz egy programba, ne csupán munkát kapjon, hanem tudást, tapasztalatot, és olyan készségeket is szerezzen, amelyek segíthetik őt a továbblépésben. És ugyanilyen fontos, hogy közben megőrizzük és megerősítsük azokat a helyi kezdeményezéseket, amelyek a települések saját adottságaira építenek. Mert Borsodabói Zemplén vármegye a mai kiállításon is azt bizonyítja, hogy a helyi értékekben hatalmas erő rejlik. Csak fel kell ismernünk, meg kell becsülnünk, lehetőséget kell adni arra, hogy kibontakozzanak.
Nem csupán munkát, hanem értéket teremtenek. Ezt már Helyőpapi település polgármestere Miskolci Tibor mondta.
Minden évben itt vagyunk mi is. Úgy gondolom, hogy ez az alkalom lehetőség arra, hogy megmutassuk, hogy igazából a közfoglalkoztatás világába lehet értéket teremteni, és mi erre büszkék is vagyunk. A mi településünk Helyőpapi igazából mindig is egy mezőgazdasági település volt, ennek múltja van, és mi ezt az értéket próbáljuk megmutatni, feleleveníteni. Körülbelül 10 éve működik már nálunk ez a mezőgazdasági program a közfoglalkoztatásban.
Hány közfoglalkoztatott van?
Jelenleg 46 közfoglalkoztatott van, de 10 évvel ezelőtt 140-nel kezdtem, és azt gondolom, hogy nagyon sokan el tudtak helyezkedni a munka világába, így a közfoglalkoztatás egy átmenet volt arra.
Hiszen ez volt a cél.
Így van, ez volt a cél.
Nagyon tetszik nekem, még most érkeztem nem régen, nagyon színvonalas. Tehát...
De van valami célja, hogy szeretne vásárolni, vagy csak szétnél?
Nagy zöldséget vettem, én ugye közben dolgozni megyek, és megálltam széjjel nézni. És zöldségféléket már vásároltam, de ezek a kézműves dolgok is nagyon érdekelnek, nagyon tetszenek, tehát nyitott vagyok bármire, hogyha valamit látok, akkor szívesen megveszem, ami megragadta a fantáziámat. Igen.
És a zöldségára, az milyen volt a boltihoz viszonyítva?
nem olcsó, de hát ugye ez termelői, tehát biztos, hogy megéri.
Csodálatos, én most voltam először, még eddig nem. Igazából azért jöttem ki, mert szerettem volna háztáji termékeket venni, kis tojás, zöldséget.
Sikerült?
Igen, sikerült.
És nagyon árban nagyon. Hogy van az árakkal megelégedve?
Szerintem korrekt. Tehát most, hogyha azt nézem, hogy a zöldségesben ugyanez a permetezett, hogy mondjam, zöldség kerül ennyibe, akkor szerintem megéri nagyon. Tehát tojást is jó árba találtam, én elégedett vagyok.
A pontos idő 4:06. Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben borult az ég 17 fokban, Grazban esik az eső 20 fokkal, Pozsonyban erősen felhős az ég, 17 fokos a hajnal, Kassán felhőtlen az ég, 16 fok van, Ungváról nem érkezett adat, Kolozsváron felhőtlen az ég, 15 fokot mértek, Aradon 23-at, Újvidéken 22-t, Zágrábban 21-et, Ljubljanában erősen felhős az ég, 19 fok van, Csíkszeredán köd van, gyenge északnyugati szél fúj, 7 fokkal. Nem csak könyveket, újságokat, de a tervek szerint februártól már virágzöldség és gyümölcsmagokat is lehet kölcsönözni a Győri Városi Könyvtárban. Az intézményben jelenleg a magfelajánlásokat várják, amelyeket a kiskertekből vagy éppen a balkonládából bárki bevihet a könyvtár Győr-Szentiváni, Győr-Minfüncsanaki és Győr-Szabadhegyi fiók könyvtárába. A szerkesztő Gergács Anikó összeállítása.
Ezek a magok leginkább virágmagok. Májvarózsa, bugás csörgőfa magja, kokárdavirág, tátika, török szegfő.
Mutatja a már beérkezett magokat Galambos Krisztina, a győri dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér, Kisfaludi Károly könyvtár olvasószolgálati osztályvezetője.
Ezek a felajánlók által összerakott kis csomagok, ezeket mi még szétválogatjuk, nem biztos, hogy egy csomagban vagy egy ilyen kölcsönzésben az összes magot egy olvasó viszi, hanem nyilván az is jó nekünk, hogyha minél több felé tudjuk ezeket szétválogatni.
A magkönyvtár ötlete nem új keletű. Az országban már több intézmény is elindította ezt a fajta kezdeményezést.
A magkönyvtár ötlete a zöldkönyvtári munkacsoportunktól indult. Más magyarországi könyvtárakban már hallottunk hasonló kezdeményezésről, de világszerte egyre népszerűbbek a magkönyvtárak. Augusztus 17-től indult maga a program. Most egyelőre még magfelajánlásokat várunk. Fűszernövények, zöldségek, virágok, gyümölcsök magjait lehet behozni. A kölcsönzés februártól indul majd, és akkor már folyamatosan számítunk felajánlásokra, ugye a visszahozott magokra is, és akkor már egy folytonosság lesz ebben.
Bár magkölcsönzésről van szó, de ebben az esetben a kölcsönzési idő nem a szokásos néhány hét, hanem igazodik a természet ritmusához.
Ennyiben különbözik a könyvtári kölcsönzéstől, hogy itt nem a 3-4 hetes kölcsönzési idő a mérvadó, a következő betakarítás magjaiból várjuk tiszta a kölcsönzött magokat. Nem feltétel a beiratkozás magának a magkönyvtárnak a használatához és a magkönyvtári kölcsönzéshez. Ezzel a 3 fiókönyvtárral kezdtük, de azt gondolom, hogy én magam is társasházban élek, és a konyhában kezdem a vetőtálcán a magvetést, és ott szétpalántázom, szétültetem a palántákat, amikor már aporák, és a szüleim családi házának virágos kertjében, vagy zöldséges kertjében ültetem ki aztán a palántákat. Lehet erkélyen, balkonládában virágokat, zöldségeket nevelni, úgyhogy fontos szerintem, hogy kicsit ez a fenntarthatóság, a közösségépítés, a könyvtári támogatásban is megjelenjen.
A beérkezett magokat feldolgozzák, könyvtári nyelven szólva katalogizálják, hogy a kertészkedni vágyók pontosan tudják, a kis mag milyen növényt rejt és hogyan kell majd gondozni.
Kis dobozokat fogunk készíteni, és a hallgatók nem látják, de mutatom, hogy ilyen katalógus lapokra kerülnek rá a növény legfontosabb információi, amit nyilván a felajánlótól is kapunk. Mi a fényigénye, vízigénye, látszódik rajta a növény fotója, és egy ilyen kis hajtogatott tartó, ebben lesznek maguk a magok. És voltak épp a következő betakarításkor várjuk vissza, illetve hát ugye aki kertész tudja, hogy azért nem minden mag kell ki, vagy egy hasonló típusú növénynek a magját párjuk, de természetesen ez nem egy ilyen késedelmi díjas dolog. Tervezünk egyébként ehhez kapcsolódó rendezvényeket, amivel segítenénk magát ezt a programot, workshopokat, kertészeti workshopokat, ilyen palántacserés napot, előadások tartását, akár a klímaváltozás kapcsán, de a természetközeli életmód, a fenntarthatóság és a közösségi tudás megosztás egyre nagyobb szerepet kap a mindennapokban, és én úgy látom, hogy ez egy igény az emberek részéről.
A Győri Magkönyvtár várja tehát még a felajánlásokat, fűszernövények, zöldségek, gyümölcsök és virágok magjait, amelyeket februártól lehet majd kölcsönözni. 5 perc elmúlt 4:06. Mit tehet egy település, hogy csökkentse a fényszennyezést? Kiket és milyen szempontból érint ez a probléma? Ezekre a kérdésekre is keresték a választ azon a szakmai konferencián, amit a Zalai Orosztonyban rendezett a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány. A szervezők célja az volt, hogy a fényszennyező hatása ismertebb legyen a lakosság és az önkormányzatok körében. Így olyan döntéseket tudnak hozni, amelyek akár az élővilágot is támogatják. Varga Tünde összeállítása.
Mennyire vannak tisztában a fényszennyezésre, mit gondol az átlagemberek, illetve az önkormányzatok vezetői? Tudják-e, hogy mi az és mivel jár? Klein Ákos, a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány ügyvezetője.
Természetvédelmi problémák körében ez az egyik legkevésbé tárgyalt mindennapi megoldandó feladat. Pedig nagyon jelentős a károsító hatása az éjjel aktív fényre repülő rovaroknak az egyedszám csökkenésért, például nagyon nagy számban felel az éjszakai fényszennyezés, úgyhogy az emberek ezt a problémát egyáltalán nem sorolják mondjuk a vezető 10 legfontosabb természetvédelmi probléma közé, holott oda tartozik.
Milyen szempontból káros, a súlyosságát érzékeltessük, hogy miért is fontos erről külön beszélni.
Ami az élővilágra vonatkozik, ott egészen szerte ágazó. Nehéz is lenne összefoglalni azt, hogy az éjszaka vonuló madárfajok torony épületeknek való ütközését, a fény és az épület kivilágítottsága hogyan befolyásolja. Ugyanígy például a tiszavirág, ami Magyarországon egy nagyon emblematikus rovarfajunk, vagy az ő rokonfaja a dunavirág, hogyan szállnak le tévedésből a kivilágított hidakra, és hogyan teszik az aszfaltra a petéiket, ahelyett, hogy a vízbe petéznének. Ez például egyes fajoknak a tömeges kihalását eredményezheti.
És akkor mit tehetünk, mi emberek, kapcsoljuk le az éjszakai közvilágítást?
Van egy sor technikai megoldás, hogy a fény hullámhoz tartományát, vagy a fény forrás hullámhoz tartományát hogyan lehet változtatni. Tehát a gyártók eleve képesek olyan ledvilágító lámpatesteket gyártani, amelyek egyrészt kevésbé szórják a fényt, az ég felé nem sugároznak, és a hullámhozban is olyan módon világítják meg a környezetet, ami az élővilág számára nem vonzó, tehát nem fognak arra oda gyűlni a rovarok, vagy nem olyan számban, mint korábbi modernnek számító világító testek esetében. De azért van egy olyan nagyon fontos momentum, erről kevesebbet szoktunk beszélni, hogy nekünk embereknek az alapvető hozzáállásunkat kellene megváltoztatni, hogy el tudjunk attól rugaszkodni, hogy mindig díszpompában kivilágítottan a templom, a főtér, az összes középületünk, most már a magánkerteknek a ünnepi vagy ünnepeken kívüli éjszakai kivilágítottságától jó volna ettől a szokástól megválni, vagy ebből sok leadni.
Mi múlik a változás? Egyrészt legfontosabb talán az, amit most mondott, az emberi hozzáállás, de a pénzen is múlnak ezek a dolgok, illetve az adott szolgáltatók hozzáállásán. Tehát egy dolog, hogy a természetvédelem tudja, hogy mi a teendő, és próbál is beszélni erről és kommunikálni, hiszen most is vannak itt a szolgáltatók részéről is, azt hiszem, ahol a profit a legfontosabb, ott ez hogyan tud érvényesülni, vagy lehet ezt a szemléletet érvényesíteni hosszú távon.
Ez úgy tűnik, hogy egy olyan terület, ahol nagyon sok az érdekelt fél, vagy az ugyanabban érdekelt fél. Tehát az önkormányzatok számára az az érdek, hogy a közvilágításra kevesebbet kelljen költeniük. Ezt a modern lámpa testek vagy világító armatúrák, ezek képesek az energiaigényét a közvilágításnak a töredékére csökkenteni. Tehát 100 watt helyett 10 wattból el lehet érni ugyanazt a megvilágítottságot. És hogyha már az önkormányzatok saját érdeküknél fogva modernizálják a közvilágítást, akkor egyúttal a természetre és az emberi egészségre kifejtett káros hatásokat is csökkenthetik ugyanazzal a lépéssel, és ez a konferencia tulajdonképpen arra jött most létre, hogy az önkormányzatok képviselői számára mindazt a sok-sok megoldási félességet itt összegyűjtsük, felvázoljuk, és találkozhassanak az iparági szereplőkkel, ami alapján a települések világítását észszerűsíthetik, és természetvédelmi szempontból is javíthatják.
Senkó Balázs vagyok, Tilay község polgármestere.
Miért jött el erre a konferenciára?
Előttünk áll egy közvilágítás fejlesztés. kérdés, ami teljes települést érinti, mivel a település eleve tájba illeszkedő gazdálkodást támogató környezettudatos irányt vett az elmúlt években, így arra gondoltam, hogy a közvilágítást is egy ilyen szempontrendszernek rendelnénk alá.
Egy faluban valószínűleg nem annyira érzékelik, mint egy nagyvárosban. Mekkora település is Tilaj?
200 fős település, és a környékben nincs is nagyobb város, mint Zalaegerszeg, aminek a fényeit még mi is látjuk 20 kilométerről megfelelő légköri viszonyok mellett, viszont jó pár évvel, 20 évvel ezelőtt nyaraltak nálunk berlini ismerőseink, akik nem csináltak esténként mást, mint kitettek egy kertiszéket, és hátradőlve élvezték a csillagos égboltot. Ez akkor elraktározódott bennem, és most talán tehetünk is a felé lépéseket, hogy ez a fajta előnyünk, ez megmaradjon.
És még mindig a természetről. Elkezdődött a szarvasbőgés időszaka. A gímszarvasok násza ilyenkor nem csak az erdőkben hallható. Az állatok mozgása is megváltozik, ezért az utakon is megnő a vadgázolás veszélye. A rendőrség fokozott óvatosságra figyelmeztet, az erdészek pedig több helyen azt kérik a kirándulóktól, hogy sötétedéstől másnap reggel 8 óráig ne tartózkodjanak az erdőben. Részletek Rafai Emőkétől.
Szeptemberrel elérkeztünk a szarvasbőgés időszakához, amely nem más, mint a gímszarvasok nász időszaka.
Sárközi Áron, a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT vadgazdálkodási ágazat vezetője.
Nevét a gímszarvas bikák által hallatott jellegzetes hangról kapta. Ez a hang rendkívül messzire, több kilométer elhallatszik, szinte semmi mással össze nem téveszthető, és a szarvasbőgés intenzitása általában változó, de elmutató általánosságban, hogy szeptember közepével a legintenzívebb, esti óráktól reggelig lehet leginkább hallani, de van olyan nyugodt területrész, például Sopronban is, ahol még napközben is hallani. Ebben az időszakban a gímszarvasok aktivitása megnől, többet lehet velük találkozni utak mellett, és így megkérnék minden közúton közlekedőt arra, hogy fokozott figyelemmel legyen. Az utakon főleg itt az esti óráktól reggeli órákig, és mindez természeti szempontból is fontos az időszak, így a természetjárók életében is egy fontos időszak, ezért megkérnék mindenkit arra, hogy legyen nagy figyelemmel a erdőlátogatási tájékoztatásokra, esetleges korlátozásokra. Itt Sopron környékén mi konkrétan azt kérjük a erdőlátogatóktól, hogy ha lehet, akkor 9 és 16 óra között tervezzék az erdőjárást, és semmiféleképpen ne térjenek le a kijelölt túróútvonalakról, hiszen ezzel tudják segíteni az erdő nyugalmának megőrzését.
A megváltozott viselkedés az autósok számára is nagyobb veszélyt jelent. Egy szarvas ugyanis akár váratlanul is az úttestre léphet, főként az erdős útszakaszokon, hajnalban és alkonyatkor. Kovács József alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályvezető helyettese.
Azokon az útszakaszokon, ahol az út mentén fás, bokros terület van, és ezeket nem látjuk be megfelelően, csökkentett sebességgel, folyamatos körültekintéssel, az út két oldalának figyelemmel, kísérésével közlekedjünk. A sebesség csökkentése mellett javasolt az is, hogy kellő követési távolságot tartsunk az eredetünk haladótól, mivel hirtelen egy vaddal történő találkozásnál váratlan fékezés is lehetséges, ez is egy baleseti veszélyforrás lehet. Természetesen ezekben az időszakokban a vadoknak a mozgása a tapasztalatai szerint és a vaddaleseteknek az adatai is ezt mutatják, hogy általában a kora reggeli órák és aztán esti szürkületi órákban történnek. Ezért javasoljuk ezekben az időszakokban a különös nagy odafigyelést. Lehetőség szerint alkalmazzanak például a járművekre felszerelhető vadriasztókat, amelyeket a menetszél működtet, illetve tartsák lehetőség szerint a szélvédőt olyan állapotban, ugye ezekben az időszakokban esik az eső, párás lehet a szélvédő, hogy jobban belássák az utat. Amennyiben a szabályok megengedik és a szembejövő forgalmat nem zavarja, alkalmazzanak távolsági fényszórót. Viszont a sebesség szempontjából arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a szemből közlekedő járművek fényszórója és a saját fényszórónknak a találkozásánál kevésbé észlelhető a vad, ezért szükséges például ezekben az esetekben is csökkenteni a sebességet, és csak olyan sebességgel közlekedni, amekkora útszakaszt belátunk, és azon biztonsággal tudunk közlekedni.
Ha mégis megtörténik a baj, akkor a helyszínt nem szabad elhagyni, minden esetben rendőrt kell hívni.
A Soproni Rendőrkapitányság illetékességi területén a vadgazdálkodásban érintettek együttműködés alapján elég sok útszakaszon kerültek kihelyezésre ezek a vadriasztó prizmák. Az a tapasztalat, hogy teljesen nyilván nem szünteti meg a vadbaleseteket, viszont látható módon csökkentette azokon az útszakaszokon, ahol ezek elhelyezésre kerültek, a vadakkal történő ütközést. Fel szeretném még hívni arra a figyelmet, hogy a vad az az állam tulajdona. Amennyiben baleset történik, és azt valaki eltulajdonítja, az lopásnak minősül. Amikor egy vaddal történő ütközés van, a biztosítási ügyintézés végett is gördülékenyebb, minden esetben a 112-n értesíteni kell a rendőrkapitányságot, az illetékes rendőrkapitányságot, és ők pedig értesíteni fogják az illetékes vadásztársaságot, aki a vadért felelős.
MÁV Inform. 6:30 előtt 1 perccel. Friss információk a vonattal közlekedőknek, Jancsurák Bencétől. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonatforgalom. A keleti ország részben Miskolc és Hidasnémeti, valamint Kassa között pótlóbusz szállítja az utasokat karbantartás miatt. Több vonalon is rövid ideig tartó éjszakai karbantartást végeznek. A Füzesabony-Debrecen, a Püspökladány-Biharkeresztes, valamint a Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes vonalon néhány esti és hajnali vonat helyett pótlóbuszra kell átszállni. Tart az utószezoni menetrend a Balaton partján. Továbbra is sűrű forgalom, valamint a nyáról már ismert étkezőkocsik várják utasainkat. Jó utazást kívánok!
6:30, jó reggelt kívánok, ez továbbra is a Hajnal Tájakosút Rádió vidékmagazinja. Ezekben a napokban takarítják be a burgonyát, habár a minőséggel nem elégedettek a gazdák, várhatóan ősszel drágább lesz az étkezési burgonya. Ráadásul az sem kizárt, hogy tovább csökken hazánkban a burgonya vetés területe. Hamarosan az okokról is beszámolunk, a Hajnaltáj hatig várja önöket.
Az üzemanyagok árának megfékezéséről is tárgyalt tegnap a kormány. Évtizedek óta először igazoltak Baromfi Pestist Magyarországon. Változékony idő lesz a folytatásban. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Vesenyei Márka mikrofonnál, Szlotta Judit. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az 1-2 héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Fél méternél is nagyobb a dunai fenékküszöb duzzasztó hatása a paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama. Hangsúlyozták azonban, hogy a fenékküszöb nélkül a paksi erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Egyszerűsítették az agrárágazatban a Viszmajor bejelentést az országos aszályhelyzet miatt. A gazdálkodónak nem kell igazolást csatolni a szárazságról, illetve bizonyos feltételek mellett külön Viszmajor bejelentést sem kell benyújtani. Az aszálykárt továbbra is a kárenyhítési rendszerben kell jelezni szeptember 30-áig. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termet idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag várhatóan 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyóknak pedig kisebb a létartalmuk, tájékoztatott a helyi szekszárdi borvidéki tanács elnöke. Bősz Adrián elmondta, hogy a kisebb mennyiség nem jelent magasabb felvásárlási árat. Évtizedek óta először igazoltak Baromfi Pestist Magyarországon. A vírust két Bács-Kiskun megyei telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságuk körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. Dokumentumfilm sorozat készült az inváziós fajok magyarországi megjelenéséről. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont Megállíthatatlan Természet című sorozata több faj történetén keresztül követi végig a biológiai invázió folyamatát, a megtelepedéstől az ökológiai és társadalmi hatásokig. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Belényi Barbara.
Budapesten erős északnyugati szél fújt, 18 fok van. Győrött is 18 fokot mértek, Mosó-Magyaróvár 16 fok, Sopron borult az ég, erős északnyugati szél fújt, 16 fok van. Szombathelyen szemerkél az eső, 17 fokkal, Pápán 18 fok van. Veszprémben erős északnyugati szél fújt, 17 fokkal. Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárdon van a leghűvösebb, a hajnalban 15 fokot mutat a hőmérő, Zalaegerszegen 18-at, Keszthely erős északi szél fúj 18 fokkal, Nagykanizsán és Kaposváron 19 fok van, Siófokon erősen felhős az ég, 20 fok van, a Balaton vize pedig 22 fokos, Pécs 18 fok, Paks, Baja és Kecskemét 19, Eger borult az ég, gyenge északnyugati szél fúj 20 fokkal, Széchenyben 18 fok van, Miskolcon, Nyíregyházán és Debrecenben is 21 fok, Szolnok 20 fok, Karcak 22, Záhony 17, Szeged erősen felhős az ég, 21 fokos a hajnal, Békés Csabán 20 fok van, Kékestetőn borult az ég, élénk nyugati szél fúj, 16 fokot mutat a hőmérő.
Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
5 perc elmúlt, 5:30, jó reggelt kívánok, most pedig röviden arról, hogy mivel foglalkozunk vidékmagazinunkban a következő szűk fél órában. Sokan vélik úgy, hogy a regeneratív gazdálkodás mentheti meg a mezőgazdaságot. Beköltszén be is mutatják, hogy milyen egy klímafarm.
Nagyon szeretnénk inspirálni magyar fiatalokat.
Végre nem arról beszélgetünk, hogy hogyan tudunk minél kisebb pusztítást végezni a természetben, hanem arról, hogy az emberi tevékenységnek lehet pozitív hatása az ökoszisztémára.
Aztán megújult a több mint 300 éves Pécsi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet pincéje, ahol a felújítás során meglepetésre is bukkantak.
Találtunk régi püspöki palackokat, amelyeken még a püspöki címer volt, ez egy egyedi, hosszúnyakú, nagyon vastag falú palackok, több mint 50 évesek.
6 óra előtt a cukorrépa betakarítása kapcsán arról is szólunk, vajon bezárhat-e az utolsó cukorrépa gyár Magyarországon? A szerkesztő ma hajnalban, Gergács Anikó.
Bozsik gazda robata.
Csúcstámadásban a parlagfű. A parlagfű pollen koncentrációja sokfelé nagyon magas szintet ér el a napokban. Igaz, mától jelentős enyhülés érkezik. Az alapvető terheltség azonban még hetekig eltarthat. Hogy miként enyhíthetünk természetes módszerekkel az allergiás tüneteken, Bozsik gazda egy hallgatói kérdésnek járt utána.
Egy töredékét hallottam, amit mondott a parlagfűről. Nagyon szépen kérem, ha meg lehetne ismételni.
Timler Imre kiváló mesterrel nézegetjük a legendás hüves ember leírásait, Szabó Gyuri bácsi. Mondja Imre, hogy parlagfű ellen talált orvosságot, amire az ő szervezete jól reagál. Tehát azért azt hiszem, ezt érdemes közkincsé tenni, mert ha már egy emberen tudunk segíteni, már megérte. Hogyan szűnt meg a parlagfű allergiája?
Gyuri bácsi féle írásból olvastuk, hogy putifut teját kell minden nap inni. Én egy évig, igen, utifű teját.
Leveléből vagy a terméséből?
A leveléből kell teját csinálni, az utifű tejából, a gyökeréből is lehet, abból kell teját készíteni, egy évig ittam a teját.
Minden nap egy csészével?
Minden nap, hát reggel, amikor ott van a reggeli, mellé teszi a feleségem a teját, utifű teját, és minden nap csak egy ilyen bögrényit megiszok, egy évig ittam, és teljesen tünetmentes lettem.
Tehát jött a következő szezon, és akkor már nem.
Semmi, már próbáltam, már ez nekem már 2 éve, és semmi bajom nincsen tőle.
És akkor minden reggel, tehát akkor...
Minden reggel.
Egy gyógyszertári? Ott lehet venni ezt a utifű
teát? Hát a növény.
Bioboltba.
Bioboltba, úgy.
De lehet ezt gyűjteni, és csak ugye tudni kell, hogy melyik.
Igen. Fényképpen lehet látni, ez a nagy levelű, az az utifű, meg kell szárítani, és utána a tejának meg lehet csinálni. Le kell forrázni ezt is, mert a gyökereket főzni kell, ezeket a leveleket, virágokat, ezek elég, ha leforráz az ember. Meg kell próbálni. Mármi citromot is tehet bele, mármit.
Csak akkor jó ízű.
Jó ízű. Én mézzel szoktam, mézzel meg citrommal, a cukrot nem. Először a zsája teját. Mert azt is írja a könyv, hogy a zsájateját, aki minden nap megiszik egy bögre zsájateját, kevésbé lesz beteg.
Ja, orvosi zsája. Igen. Ja, ősi már a rómaiak is tudták.
Szép virága is van neki. Úgyhogy nem is tudtam. Mondom, és van még zsájateját? Azt mondja, a zsájateját nem iszol már, hanem a útifű teját iszol. És azt itatta velem, és nem is jöttem rá. Olyan íze volt, mint citrom volt benne, méz, és csak ittam. Hát mondom, mi van, hol van a pallag? Fülye maradt, vagy mi van benne? és mintha elvágták volna.
Még a parlagfüvet is komposztálhatjuk, az összes nem szeretem gazdal együtt, vagy a Gyenes Zsuzsanna Grapoila kertésze. Hazánk első olyan irodájában jártam, ahol az udvaron alakította ki üvegházat, konyhakertet, permakultúrás erdőkertet, mindezek ölelésében pedig sokféle komposztálással kísérleteznek.
Azokat az anyagokat, amik feleslegként nőnek a kertben, nem kell egy műanyagzsákban elvitetni, mert tele van olyan anyagokkal, amik tápanyagot forgatnak vissza a rendszerbe. Többféle komposztálási folyamat zajlik.
Gyenes Zsuzsanna kertész mutatta egy hatalmas műanyag láda, amit összegyűjtenek az irodaházban. Az ide kerül, vagy esetleg otthonról is hoznak, mert ez óriási.
Otthonról is hoznak, igen, ez egy borászati hordó, felülnyitott, több mint egy köbméter az űrtartalma, alul pedig van rajta egy kis luk. Ebbe tartályba kerül egy részt a dolgozók itteni konyhai hulladéka, illetve ide kerülnek azok a széttépkedett kartonok is, amik az irodai papírrendelésben maradnak. Ebben a tégelyben komposztgiriszták élnek.
Á, ott vannak.
Katona légylárvák, ők is a lebontásban vesznek részt. Na most ezt a fekete közeget nem szilárd közegként hasznosítjuk, hanem amikor hozunk egy adag konyhai hulladékot, ami nitrogéndús, utána beletépkedünk egy jó adag kartont, ami illat tehát is kedvező irányba befolyásolja, illetve széntartalmával is kiegyensúlyoz ezt a komposztálódási folyamatot, és oxigén és víz, ez a négy kell a jó komposztálódáshoz.
Szén, nitrogén, oxigén és víz.
Igen, amikor meglocsoljuk, akkor ebből egy olyan szűrt, tápanyagokkal teli, folyékony koncentrátum, amit kinyerünk, amit tízszeres hígításban a növények táplálására tudunk hasznosítani.
Az üvegházból kiléptünk az udvarra, kicsi kupacokat látunk, fekete fóliát, és alattam olyan, mintha elszáll növény hulladék lenne.
A termokomposztálás egy nagyon jó gyors módszere komposzt előállításának, viszont egy kicsivel több törődést igényelnek, mint egy konstans udvari komposzt. Itt lágyszárú, zöld és barna anyagokat rétegzünk, itt keletkeznek a kertben kaszálás során. Ugye elég sokat taradsz.
Tehát nem kell félni gazoktól sem, nyugodtan nem. Belekeverhető a komposztba.
A termokomposzt, hogyha megfelelő térfogatban kerül kialakításra, ami minimum egy köbméter, és jó sok nitrogéndús, friss kerti szállékot, vagy gazt is, bármit, ami zöld és kertben rendelkezésre áll, barna, elszáradt, lágyszárú kaszálékkal vegyítjük, meglocsoljuk, és letakarjuk, és nézzük a beleszúrt komposzt hőmérőt.
Meddig tud kiugrani?
Általában 70 fok az, ami a maximum, és az azt jelenti,
hát
hogy már
réget.
Nagyon forró, egy 60-65 fokot el kell, hogy érjen, minimum 3 napig, akkor már nagy eséllyel a gyommagvak és a kórokozók is iratlanodtak.
Tehát egymásra kupacoljuk.
15-20 centi barna réteg, azt követi egy 10-15 centi zöld réteg, és ezt addig folytatjuk, ameddig egy vasvillával jól elérhető magasságot kapunk, minimum egy köbméteres, ruganyos, nem tömörített, én a kockaformát szeretem itt.
Nem is kell hozzá nem, keret.
Keret nélkül is megáll.
De hát ami előtt állunk, az térmagasságig él, ez így össze
ez
fog roskadni.
Ugye ezt lebontó szervezetek hasznosítják.
Miért jobb ez a komposzt, mint az, amit én a kert végében használok?
Az egy hideg, statikus komposzt, abban több gyommag is lehet, ami nem szeretnénk a virágföldbe bekeverni. Konyhakerti ágyásokat javarészt ebből alakítjuk ki. Tápanyagdús, laza, nagyon szeretnek benne a fiatal palánták.
És melyik a harmadik komposzt itt a permakultúrás kertben?
A úgynevezett Gyulai Ivánféle mély mulcsos ágyás.
Ez a sáv 50 méteren keresztül egy bokáig érő magasabb sort látok, szalma apríték a növények környezetében.
Szalmából és friss lóalom trágyából áll. Helyi lovarda az, aki rendelkezésre bocsátotta. Egy méter magasan raktuk meg ezt a kupacot, úgyhogy az alja egy réteg szalma ágyat, megraktunk egy jó magas réteg friss alommal, és arra megint egy réteg szalmát.
És ez is így megsüppett.
Februártól ez májusig annyira jól elkomposztálódik, vagy egy nagyon laza, nagyon tápanyagdús közeget biztosít. Semleges komposztot beletéve már ültethettük is bele a paradicsomokat.
Családi gazdaságokat bemutató sorozatunkkal folytatjuk. Klímafarmot hozott létre két fiatal, Juhász Anna és Goldman Dávid Bekölcén. A regeneratív gazdálkodás bemutató tanyára Pilisi Csenge is kíváncsi volt.
Víz mindig kell, hogy az állatok előtt legyen.
Azért ez nagyon izgalmas, hogy egy csendes kis falu utolsó utcájának utolsó háza után tényleg itt a reményfarm. Bele szeretek ebbe a 40 hektáros területbe?
Juhász Anna, mi már korábban is egy kisebb tanyán laktunk. Ott ilyen kis önfenntartó birtokunk volt, de olyan 2 évvel ezelőtt úgy rádöbbentünk, hogy az önfenntartás az igazából önzőség. Mert ilyen formán nem állítunk elő értéket másoknak. Egyik napról a másikra úgy döntöttünk, hogy hát akkor elköltözünk egy ennél nagyobb területre.
területre.
Volt előzménye a családban.
Dávidnak megvolt ez a kis somogyi tanyája, még mielőtt megismerkedtünk volna, tehát ő már akkor így vágyott az önfenntartásra. Én belecsöppentem, nem voltak nekem ilyen terveim előzőleg, de annyira megszerettem, hogy nem tudnám elképzelni másképp az életemet. Nagyváradon nőttem fel, ott töltöttem egész életemet, divattervezéssel, varással foglalkoztam.
Anna tipikusan nagyon városi lány volt. Pedig ő vágja a csirkéket, heti 200 darabot.
Itt rögtön körbevez bennünket három komondor, de egyébként meg láttam, hogy vannak tyúkjaik.
Goldman Dávid, csak itt, ezen a területen 700 csirke van. Olyan 4500 csirkét tartunk idén. Azért döntöttünk a szabadtartású csirkék mellett, mert ez az, aminek gyorsan van hatása, tehát gyorsan tudunk az emberek kezébe valamilyen terméket adni.
De gondolom nem csak tojást.
Átvevő pontokra szállítjuk a termékeket, és tulajdonképpen mi csinálunk mindent, tehát onnantól, hogy ki kell a tojásból a kis csíbe, odáig, hogy odaadjuk a vásárlónak így a kezébe személyesen.
Gyere, kérlek, szia!
Tojásaim vannak.
Bérled is a tyúkot? Hány darabot? Egyet, kettőt? Egyet, rendben. Hátul át tudod venni a kis tojásaidat.
Tojás közösségnek miért lett a tagja?
A feleségem lett a tagja. Most volt a névadó ünnepség, és Gizella nevet kapta.
A tyúk, akit bérelnek.
Minden csütörtökön, ez már állandó program. A tojást szeretjük.
Mennyit viszel hetente? Hány tojást?
Amikor elkezdték árulni, úgy 30-at, most, hogy van egy bérelt, meg kisebb lett a tojásfogyasztás, így 6 darab.
Meg gondolom, hogy más az íze is, mint hogyha mondjuk boltban veszik.
Igen, kellemesebb, sejmesebb, egészségesebb, finom sárga színe van.
Messzebb látszanak a borzderes teheneink, az pedig egy génmegőrzés.
Valóban egyfajta génmegőrzés, meg hagyománymegőrzés is, de ugyanakkor látunk potenciált az állományban, pont az ilyen területen, ami ennyire hegyes, dimbes, dombos, kopár.
Már hogy jó a területkezelésük?
Ők teljesen csak legeltetéssel és szénen élnek.
Jó húsban vannak.
Nagyon.
Én nagyváradi vagyok, és mikor Somogyból, mert Somogyból volt az első tanyánk, nagy sík területen volt, és átköltöztünk ide erre a dimbes dombos területre, nekem az nagyon melegítette így a szívemet, tehát nekem ezek a dombok úgy valahogy hiányoztak, és a kárpáti borzderesek is ugye ugyanilyen vidékről származók, szóval itt tökéletesen beleillenek valahogy a tájba. Viszont valószínű, hogy valamilyen húshasznú marha felé fogunk majd még terjeszkedni, úgyhogy közben ezt a borzderes vonalat is szeretnénk megőrizni.
Példát is mutatnak, hogy bizony hogyan lehetne gazdálkodni.
Egyrészt igen, nagyon szeretnénk inspirálni a magyar fiatalokat ezzel a legeltetési módszerrel, amit mi alkalmazunk itt a tanyán, lehet harcolni a klímaváltozás hatásai ellen.
Az a fajta gazdálkodás, amit mi képviselünk, az a regeneratív része, amit úgy érezzük, hogy a világnak szüksége van, hiszen végre nem arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk az ökológiai lábnyomunkat csökkenteni, hogyan tudunk minél kisebb pusztítást végezni a természetben, hanem arról beszélünk, hogy az emberi tevékenységnek lehet pozitív hatása az ökoszisztémára.
Megújult a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet pincéje. Az egyetemi birtokon éppen szüretelnek. Egyelőre úgy tűnik a termés fele az elvártnak, de azért örömre is vanok. Bicsák Eszter összeállítása.
Ez valamikor egy püspöki dézsma pince volt.
A Pécsi Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének elnöke Madaras Zoltán.
Több mint 1600 négyzetméteres, több ágból áll, ezért nagyon körültekintően kellett eljárnunk ebben a felújításban. A megújult eszközparkunk mellett új termékek, azaz például a pezsgők készítés is a portfóliónk lett az elmúlt időben. Ezért is kellett ezt a pincét átalakítanunk, hiszen több mint 13 000 palack pezsgőt tárolunk most benne, és ennek a megfelelő környezetnek és a logisztikai feladatoknak az ellátásának is meg kellett felelni az átépítés során. Mindig vannak meglepetések, így történt ez most is. Találtunk régi püspöki palackokat, amelyeken még a püspöki címer volt, ez egy egyedi, hosszúnyakú, nagyon vastag falú palackok, több mint 50 évesek, és több utánjárás után kiderült, hogy a püspökségnek ebből már nagyobb készlete is van, és ez adta az apropóját annak, hogy mutassunk be egy igazi püspöki protokollális ajándékot, amiben a múlt, a jelen újra találkozik, ez pedig az, hogy ezeket a püspöki címerrel ellátott palackokat mi megtöltöttük egy prémium borral, ami a valamikori püspöki birtokon termett. Ezt ajánlottuk fel a püspökatyának arra, hogy vigye a jó hírét a pécsi boroknak, a zenitnek és a valamikori püspöki birtoknak.
Ám a pince csak akkor tölti be a funkcióját, ha kerül bele elegendő bor és pezsgő. Az egyetemi birtokon is korai és gyors szüret zajlik. Az idei év még a sokat látott
ajánlatott szőlőnövényeket is megviselte. A levelek száradnak, a termés a szokásosnak a fele lesz csupán.
Korai a szület, de nem rendkívül korai.
Ipacsabó István borász.
Nem több héttel korábban is indult, viszont az elhúzódó évek óta tartó aszály egyre jobban megsínli az ültetvényeket. Szemmel látható, ahogy csökken a növények vigora, növekedési eréje, vitalitása mondhatni, nem csak a termés mennyiség mellette. Egyre jobban látszanak az aszálykárok a tőkéken, most már a levelek száradnak a fűrzónából, a fürtök is fonnyadnak, száradnak, töppednek különböző fajtáknál, különböző módon a különböző fajtáknál, viszont a bornál azért nagyon sokszor megéltük, hogy bármilyen reménytelen volt a ránézésre, a végeredmény nem volt rossz, ahogy említettem is 2022-24 hasonlóan küzdelmes év volt, és nagyon szép borok készültek azért belőle.
Nyilván a termés mennyiségre is befolyása van azért ez a szárazság.
Nálunk az első fajtákat láttuk, és elég jelentősen kevesebb volt, mint a tavalyi évben. Azt gondolom, a többi fajtánál is ez jellemző lesz, látva a bogyóméretet, hogyan néznek ki most, és mi a megszokott, én jelentősen kisebb termést várok. Nem beszélve, hogy a tavaszi fagyok az Alföldön, azok nagyon nagy mértékben csökkentették a várható termés mennyiséget. Azon az egyik legkisebb termésű évjárat elé nézünk.
Lehet, hogy ez egyetlen pozitívum lesz, de talán a gombás betegségekkel nem kellett annyit küzdeni.
Igen, azon, hogy nem volt annyira veszélyes az év, hogyha valaki figyelte, akkor ezt megoldhatta. Pont ma reggel voltam a terület bejáráson, csoporttal néztük az aranysárgaság fitoplazmát, meglepően sok lisztszalmatos ültetvényel találkoztunk, számomra is meglepő volt. Sajnálatosan egészen sok szerényen művelt, vagy szinte nem művelt ültetvény, ami nem volt jellemző az elmúlt időszakban. Messze nem volt jellemző, hogy ilyen ültetvényekkel találkozunk, de a jelenleg gazdasági helyzetben mondhatni azt, hogy ilyen minimál művelésre, talán a törvényi kötelezettséget megugró módon művelik csak a szőlőt.
5 perc elmúlt 3:46. Nem csak a szőlő, hanem a burgonya betakarítása is most zajlik. Az aszályos nyár és a gazdasági környezet miatt várhatóan ősszel drágább lesz az étkezési burgonya. Varga Tünde, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Burgonya Kutatóközpont vezetőjével Polgár Zsolttal beszélgetett az okokról.
Zajlik a burgonya betakarítása, és gondolom már ez is egy kihívás ebben a szárazságban.
Ez kimondottan igaz, ez a megállapítás Keszthelyre, ahol nem tudunk öntözni, tehát az egész termesztés öntözetlen körülmények között zajlik. Nagyon kellene a csapadék ahhoz, hogy omlós porhanyos legyen az a középkötött föld, amivel burgonyát termesztünk. Szerencsére a termelők többsége azért már öntözött körülmények között termeszt, de még azért ott is vannak problémák, mert csak a vízpótlás önmagában nem feltétlenül elegendő a növény számára, most már a magas hőmérséklet nem tudjuk csupán öntözéssel kompenzálni.
Milyen a termés?
Még mindig jók a termés átlagok ott, ahol a gazda felkészült technológiailag. Egyrészt az öntözés, a tápanyag utánpótlás úgy van, ahogy azt a növény megkívánja. A mennyiséggel nincs is annyira probléma, inkább a minőséggel van. Országszerte is mondhatom azt, hogy Európa szerte probléma van. Ahogy egyes zöldséggyümölcsféléknél, ott a burgonyánál is elő szokott fordulni az, hogy hiába van elegendő kalcium, például a talajban, de a növény a magas hőmérséklet vagy éppen az adott száraz miatt nem képes azt felvenni, hasznosítani, és olyan kalcium hiányok tudnak kialakulni, ami mondjuk a burgonyában belső vasfoltosságban jelenik meg. Tehát vannak erre kimondottan érzékeny fajták, főleg az egyik legnépszerűbb külföldi fajta is ilyen, ami kívülről ugye láthatatlan, kiválogathatatlan, tehát nem a termelőnek feltétlenül a hibája ez, de nem tudnak vele mit kezdeni igazából, a háziasszony szembesül a gonddal otthon, ez az egyik. A másik pedig a kórtani problémák, amelyek részben kórokozók okozzák, részben pedig a növény stressz miatt gyengül annyira, hogy támadhatják a kórokozók. Mi esetünkben konkrétan főtek meg a legnagyobb gumók a talajban, amikor 40-42 fok a levegőhőmérséklet, akkor a talaj inkább 55-60, és azok a gumók, amelyek a legszebbek, legközebb állnak a talaj felszínéhez, tehát fizikailag megfőtek, és azokra nyilván rátelepszik mindenféle kórokozó, ami a talajban van. Húzárium probléma is van, országosan is úgy látszik, hogy legalább egy 15-20%-os terméskiesés van csak ezekből a problémákból. Hát nem lesz egy jó termés az országban, nem lesz össze-európai szinten sem egy elvárható korábbi évekre jellemző magas burgonya termés, sem mennyiségben, és hát minőségben sem. Ez az étkezési burgonyának a helyzete, és a vető burgonyának helyzete az legalább ilyen kritikus, ha nem rosszabb.
Sokszor beszéltünk róla az utóbbi években, hogy nagy probléma, hogy csökken a burgonya vetés területe. Erre most ez az időjárás, az év tapasztalatai gondolom csak ráerősítenek.
Össze-európai szinten nem feltétlenül csökken a burgonya mennyisége, a tavalyi túltermelési válság miatt most ebben az adott évben igen, de 10%-kal az uniós szinten csökkent, de a Magyarországon is sokkal drasztikusabb a tendencia az, hogy folyamatosan csökken. Nem csak ezek az éghajlati anomáliák, hanem azok a közgazdasági tényezők elsősorban, amelyek ellehetetlenik azt, hogy gazdaságosan tudjanak termelni a magyar gazdák. Egyszerűen a többségük kis vagy közepes termelő nem tudnak bekerülni a kiskereskedelmi láncokba, a nagybani piacokon való értékesítés pedig letöri az az egy-két kamu, ami hát nem egészen legálisan is olcsón kerül be az országba. Leverik az árakat annyira, hogy nem tudnak önköltségén fölüli profitot realizálni a gazdáink. Emiatt megy el a kedvük a termelést. Sokan hagyják abba, tavaly nem volt már 6000 hektárnyi burgonya sem az országban, lehet, hogy 5000 hektár alá fog csökkenni a hivatalosan nyilvántartott burgonya termőterületek nagysága 27-ben.
Mi a helyzet európai szinten?
Körülbelül 10%-kal csökkent az összeurópai termőterület a tavalyi túltermelési válság következtében. Lengyelországon belül 20%-kal csökkent, úgyhogy nem lesz egy árufelesleg dömping, nem lesz olyan, mint tavaly, az egyértelmű. Sőt, a jelenlegi statisztikák azt mondják, hogy mióta az Európai Unió így létezik, valószínűleg az összmennyiséget tekintve a legkevesebb burgonya kerül majd betakarításra. Nyilván hiány ettől függetlenül nem lesz. Tehát arra nem kell készülni, de nyomott árak sem lesznek majd.
Ha valaki megy a boltba vásárolni burgonyát, akkor az egyrészt kis eséllyel vesz hazait, ha jól értem. A másik pedig, hogy nem, hogy olcsóbb lesz, még lehet, hogy drágább.
Most a betakarítás kellős közepén vagyunk. Most ugye akcióznak kiskereskedelmi láncok, úgy, mint mondjuk a dinnyével tették, vagy azon szezonális termékekkel, de utána jön majd a fekete leves, és emelni fogják, meg kénytelnek. Most is kapni 300 forintos akciós burgonyát, ami nyilván minőségre is olyan, amilyen, de a normál, legalábbis külalakilag szép, minőségű 4-500 forintba kerül, lesz ez több is novemberre.
A cukorrépa területe is folyamatosan csökken. Fénykorában 100 000 hektáron termesztettek cukorrépát hazánkban, ma alig valamivel több, mint 11 000 hektáron, hangzott el tegnap a Sopron-Horbácson megrendezett szakmai fórumon. Ha nem születik belátható időn belül hatékony megoldás a helyzetre, hazánk utolsó cukorgyára is bajba kerülhet. Gárdonyi Eszter összefoglalója.
Kukoricával sokat foglalkoztam, hogy próbálnak meg olyan hibrideket előállítani, amik egy kicsit jobban asszálytűrűek. Folynak hasonló kutatások a cukorrépával kapcsolatban is?
Igen, folynak.
Potyondi László, a Béta Kutatóintézet ügyvezető igazgatója.
Jelenleg azért azt úgy látni kell, hogy összesen maradt 3 nemesítő vállalat, és ezek foglalkoznak azzal is, hogy minél szárazságtörőbb lépákat tudjanak előállítani, illetve itt a répánál a másik gond, hogy vannak olyan betegségei, amik kifejezetten kedvelik a szárazságot. Az egyik az a kabócák által terjesztett fitoplazma, a Stolbur fitoplazmás betegség, illetve ehhez kapcsolódva a makrofomina fazeolina gomba, ami meg kifejezetten egy meleg szárazság kedvelő gomba. Tehát ezek ellen, a betegségek ellen is folynak kutatások, amik remélhetőleg előbb eredményre vezet, mert azért egy szárazságtűrő fajtát kifejleszteni azért az jóval nehezebb lesz. Itt azért, hogyha megtalálják azokat a pontokat, főleg most, hogy van ez a új génszerkesztési eljárás, amit engedélyeztek az EU-ba. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy pár éven belül meg lesznek az eredmények, és utána még azért várni kell, amíg az átmegy a gyakorlatba, illetve hát, amíg engedélyezik majd ezeket az új anyagokat, új fajtákat.
Nincs jó helyzetben a cukorrépa termelés nálunk, igaz?
A cukorrépa fénykorában még a 100 000 hektárt is meghaladta, igaz, a cukorgyárak száma is meghaladta a 10-et.
Dorogi Árpád, a cukorrépa termesztők országos szövetségének elnöke.
Ma pedig egy cukorgyár van az országban, és a cukorrépa területe ebben az évben 11 068 hektár, ami ugye azt jelenti, hogy ez a cukorrépa kevés ahhoz, hogy a magyarországi cukorgyártáshoz elegendő alapanyagot adjon.
Ha kevés ahhoz, akkor veszélybe kerülhet-e úgy a magyar cukoripar, hogy bezárhat-e a cukorgyár?
Sajnos veszélybe kerülhet. Ha csak a közelmúltat nézzük, akkor 2024-ben még 16 168 hektár cukorrépa volt az országban. A 26-os termelés ennek 68%-a, és nem csak, hogy területileg lényegesen kevesebb a cukorrépa, termés is mintegy 20-25%-kal kevesebb, ezáltal lényegesen kevesebb alapanyagot tud a mezőgazdaság biztosítani a cukorgyártáshoz.
Tehát a gépeket ugyanúgy fel kell fűteni, el kell indítani, viszont a beérkezett termény az nem annyi, egyszerűen elképzelhető, hogy rövidebb a kampányidőszak, elképzelhető, hogy egyszerűen nem fogja megérni neki, hogy cukrot állítson elő?
Igen, sajnos elképzelhető, bár ebben a cukorgyár, illetve a tulajdonosai, akik megfelelő módon tudnának nyilatkozni, de ha kevés az alapanyag, akkor nem fog tudni fönnmaradni a működés. Ha kitekintünk a környező országokba, látjuk, hogy Ausztriába is került becsukásra a közelmúltban, a tavaly előtti évben, akár Csehországban is cukorgyár, és nagy a kockázat, ha nem tudjuk ellátni alapanyaggal, akkor a cukorgyárat működtető tulajdonosi közösség kénytelen arról dönteni, hogy nem folytatja a cukorgyártást. Ez egy rendkívül veszélyes helyzet lenne Magyarországon, hiszen csak egy cukorgyár van, amelyik dolgozik, és így a hazai cukor fogyasztás, ami mintegy 250 ezer tonnára tehető, ennek a 28%-át állítjuk elő, 70-80 ezer tonna az a cukor, amit akár a tavalyi évben, akár az idei évben előállítottunk, és így a hazai előállítás aránya is tovább tud csökkenni.
Kedves hallgatóink, egy perc múlva lesz 6 óra, ami azt is jelenti, hogy a hajnaltáj véget érte. Ha tehetik, maradjanak velünk, hiszen 6 órától a Felkelő című új hírműsorunk következik. Mi velünk pedig legközelebb holnap reggel a megszokott időben 5 órakor találkozhatnak. A hajnaltáj mai adását pedig megtalálják a Világhálón. Címünk még egyszer www.mediaclick.hu. A hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szőlős Éva és a szerkesztő Gergács Anikó nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Induljon jól a napjuk. Bellini Barbarát hallották.